Tudomány Pigénnel az újdonság önmagában az volt, hogy jelen voltak magán a rendezvényen, és hogy kiállítottak. Nem tartottak hagyományos értelme vett prezentációt, az időpontra érkezőket beterelték egy ilyen bárpult-szerű helyre, ahol azt mondták, hogy lehet fotózni, lehet videózni, nem lehet livestreamelni, és van körülbelül 20 percük. Csomó tálca volt a puta, és minden tálcán volt 3-4 óra, minden tálca mögött állt egy munkatárs, aki még egyébként hátulról további darabokat tudott hozni, és nagyon szívesen meséltek az adott megjelenésekről. Van netán az Open World Double Balance 37 mm-es változatukat. Volt még egy nagyon látványos belső könyvtár, ahol a látogatók megismerhették az AP történetét, valamint egy konkrét laboratórium, ahol tényleg mutattak be újdonságokat, de ezek igazából csak ilyen kísérleti darabok voltak. Voltak olyanok is kiállítva, amik már korábban szintén megjelentek, illetve voltak, amiknek konkrétan ilyen nagyon-nagyon jó sztoria volt, de a nekem legjobban tetsző, majd egy kicsit más formátumban fogok beszélni.
A Tudornál voltam, náluk nagyjából minden egyes évben meg szoktam fordulni, és ami most egyébként izgalmas mindenképpen, az a Black Bay 54-es, és alapvetően kivételes most nem is az, hogy most milyen technikai specifikációkkal érkezik, mert az gyakorlatilag megegyezik a családnak az összes többi tagjával, hanem önmagában a színálás az, hogy létrehoztak egy kék, zafír színű, sőt egyébként én kicsit sárgás a megvilágításban, egészen lilásban játszó összeállítás, szerintem egyébként ez bitang jól néz ki. Gyakorlatilag újra tervezték a Black Bay 58-at, új mutatókat kapott, új koronát kapott, új lünettát kapott, és a magassága egyébként így is 11,7 mm lett, meg úgy jut a Black Bay 58 GMT, ami kapott egy 39 mm-es tokot, szerintem egyébként ez is bitang jól néz ki, és ez is illeszkedik alapvetően a downsizing trendbe. A Black Bay fekete kerámia változatáról, ami egyébként master chronométeres szerkezettel érkezett, 41 mm-es teljesen kerámia tokkal és szíjjal. Nagyon érdekes rész lehet, hogy úgy tűnt a csatja, hogy az is, mintha kerámiából lenne, nyilvánvalóan a világon semmi értelme nem lenne, mert ezért olyan vastagságon a kerámia könnyen törik, de elmondták, hogy nem természetesen, ez egy bevonatos acél, viszont színben 100%-ban stimmel, és visszahozták a Tudor Monarchot annak örömére, hogy ugye lényegében 100 éves a márka, manufakturális kaliberes, kis másodperc mutató arany papírusznak nevezett számlappat, azért ez egy egészen erős dolog, H-linkekkel és a T-Fit Class-pal, úgyhogy szerintem ezek önmagában nagyon jók.
Az RTN-nál bemutattak egy igazi szenzációt, ami nem azért érdekes, mert egy dupla turbillon került a Complexity névre keresztelt órájukba. Végképp nem az, hogy Zafir tokban érkezik, hanem az, hogy ezt a két turbillont eleve Ferdén ágyazták be, ráadásul egy differenciálmű van a kettő között, így eltérő forgás idővel rendelkeznek. Hagyományos turbillonok ellentétben mind Ferde szabályozó ívet követ, így egyszerre több függőleges helyzetben is kompenzálják a gravitáció hatását. A tok hossza 48 mm, a szélessége 42, és 13 mm csak a vastagsága. Azzal viccelődtek egyébként, hogy ezek a búrák a tokon nem is lennének szükségesek, és azért építették be, hogy nagyítóként funkcionáljanak, és jobban láthatóak legyenek a szerkezetek. A Zafir tokos megoldások ára 190 ezer svájci frank. A csapek újdonságai alapvetően az Antarktik köré csoportosultak, és a Cosmic Blue Dark Sector volt egy nagyon-nagyon érdekes kiadás, már csak azért is, mert eddig megszoktuk, hogy az Antarktik modellek így iszonyatosan szép számlappal érkeznek, és ez se volt csúnya, viszont itt sokkal érdekesebb volt önmagában a szektoros elrendezés, hogy maguk az indexek, egyébként ezek a két darab koncentrikus körből kivágott 12 szelet részek, ahol maguk az indexek voltak gyémántszerűen csiszolva, és maga a számlap viszont mat volt. A másik érdekesség, hogy a számlap kéksége nagyon jól kijött, ugyanis titántokba került ez az új Antarktik változat. Benne az első házon belül készült szerkezetük van, aminek a felépítése a zsebórákét idézik, ezekkel a kis füles, fűzős részekkel, és 32 000 svájci frankért lehet őket beszerezni, független attól, hogy a 44,5 mm-es, vagy a 38,5 mm-es kiadást szeretnéd. Az elsőből 25, a másodikból csak 10 darab fog készülni. A második, amit tőlük láthattunk, az az arany Time Jumper volt, amit még a 10. születésnapjukat ünneplő sorozatuknak volt a része. Akkor egyébként mutattak egy acélkiadást, ez pedig most arany, amiből összesen 10 darab készül, és már a külső tok is kapott egy nagyon érdekes kidolgozást, ezt ők 3D Giosénak nevezik, legalábbis azt mondták, hogy ez az örvényre emlékeztet, és ennek az órának a dizájnja szándékosan olyan, mintha egy ilyen repülő csésze aj lenne. Ez az ugróórás mechanika 24 órás, és hogyha ahogy felnyitom, láthatjátok is, hogy ez azért van, mert ilyen forgó tárcsás megoldással érkezik. Ugye önmagában szkeletonizált a szerkezet, Zafir a számlap, a zafírok a forgó tárcsák, és természetesen hátul is megcsodálható ez a vadi új 10.01-es névre hallgató szerkezet, aminek a rotorja egyébként újrahasznosított platinából készül, jelentsen ez bármit is. Ebből ugye egy 10 darabos limitáció készül, és 42.000 svájci frankért érhetőek el. A harmadik, amit bemutattak, pedig szintén az Antarctic verzióban érkezik, és szintén Cosmic Blue, de most ez egy Turbion kiadás, amiben visszaköszönt ez a kozmikus örvény, viszont itt most a számlapja kapta meg ezt a giósét, ráadásul nem csak az, hanem még a rotorja is. Maga a számlapja, ahogy látjátok, két mutatós, és másodperc mutatóként a 60 másodperces Turbion szolgál benne természetesen. 40,5 mm-es titántokban érkezik, 50 méteres vízállósággal, és ez a 25 darabra limitált kiadás 67.000 svájci frankba kerül. És akkor nézzük a negyediket, amit hoztak nekünk, ez egy úgynevezett Revelation kiadás belőle, ami szintén titán és szintén Cosmic Blue, úgyhogy a tulajdonságok nagy részét már elárulták. Ugyanaz az SXH7-es szerkezet van benne, és itt is bejátszanak a szerkezetnek ezek a füleket, vagy fűzőket, vagy a régi ilyen zsebórákat idéző világa. Ugyanúgy mikrorotoros, ugyanúgy 60 óra járás tartaléka, ugyanúgy platinából van maga a mikrorotor, viszont a billegő sokkal előrébb van a számlap felé, az előző verziónál konkrétan a rotor felé állt, és így a skeletonizálás miatt sokkal jobban kiemelkedik a számlap felé a billegő. Szintén 40-es, illetve 38 és feles titán tokban. Integrált titán szíjjal érkeznek, ilyen easy release rendszerrel, ahol lehet ugye fém szíjat és gumiszíjat is rájuk tenni. A 40,5 mm-esből 50, míg a 38 mm-esből 25 darab készül, és emeltek mindkettőnek az ára 42.000 svájci frank lesz. A Cross Studio alapít idén egy új almárkaként a saját nevé hozta ki a legfrissebb újdonságokat. Például itt van ez a Lotus névre hallgató kiadás, ami első ránézésre ilyen nagyon kis, könnyed, bohókás világa van. Nézzétek ezeket az indexeket, a körülakó perc, illetve a kis hurkaformájú óramutatót, viszont a színvilág, ahogy megyünk befelé, sokkal sötétebb lesz, és már elhagyja ezt a teljes Bauhausos minimalizmust, és innél már konkrétan ez ilyen nagyon industriális, open world, látszik a Turbion, látszanak a fogaskerekek benne, és nyilván erről a központi Turbiont Lotus-szá formáló dologról kapta a nevét. DLC-z a Titán tokban érkezik, nekem ez a fekete-sárga összeállítás nagyon tetszik, 18 darabra van limitálva, az ár pedig, amit kérnek érte, az kereken 80.000 svájci frank. Másik pedig, amit láttunk, az az MT1.1 Le 7 Jour, ahogy a neve is mutatja, ez egy 7 napos járás tartalékos skeletonizált nyílcíves turbion, amiből konkrétan készítettek egy teljes sorozatot, ebből van sima titán, van DLC-zett titán, van egy tantál változat, az utolsó pedig egy konkrét rose gold változat, és hogy még bonyolultabb legyen, van belőle olyan, aminek a számlapján van járás tartalék kijelző, és létezik belőle olyan is, aminek egyébként nincs, de úgy tudom, hogy ez a nem járás tartalék kijelzős verzió, ez talán egy évvel régebbi kiadás, viszont tök jól mutatnak így egymás mellett, és jól mutatják a hasonlóságokat és egyébként a különbségüket. Ami még érdekes, hogy nem rendelkeznek koronával, pont ezért a hátsó részen van egy teljes hátlemezszélességű fogantyú, amivel a beállítás, illetve a felhúzást lehet intézni, és közben lehet nézni ezt a nagyon érdekes, ilyen kicsit tapétára, meg ilyen kis hipnotikus mintázatot. Bennük mind saját házon belül készült KS, tehát Cross Studio 70-10-es számú szerkezet van, az árak pedig 69.000 svájci franktól indul. A Mosernél gyengén kezdtek, és a Streamlinerből mutogattak nekünk két különböző változatot, ugye egy 34-es, illetve egy 28 mm-es dedikáltan női kiadásokat. Az egyiknek ezüst színű volt a számlapja, a másiknak burgundi. Viszont ami sokkal érdekesebb volt, az, hogy 60 óra volt a járás tartalékuk, és bennük ugye az AHHMC 400-as szerkezet volt, és 18 karátos vörös-arany rotorral voltak ellátva, és amiben már sortot is csináltam, az természetesen a ribákkal közös pump verziójuk, ugye ennek az a lényege, hogy ezeket a ribák cipőket úgy kellett meghúzni a 80-as évek végén, hogy a nyelvbe épített kis labdát megnyomtad, és akkor ezzel lényegében bekötötte magát a cipő, és így feszült az ember lábára. Ha a tokon lévő narancssárga labdát megnyomod, azzal egy órányi járás tartalék kerül a szerkezetbe, úgyhogy itt nincs benne rotor, nincs kézi húzás, hanem alapvetően csak ez a pumpálós történet van. A tokok is érdekesek, mert egyébként kvarcból készültek, mind a fekete, mind a fehér esetében. Ezeket a kiadásokat színenként 250 darabra limitálták, és olyan 12 millió forintos nagyságrendért lehet hozzájutni, és természetesen ajándék cipővel járnak, és a cipőket ugye nem lehet sehogy máshogy megszerezni, úgyhogy ez önmagában egy ilyen drága cipőgyűjtési történet, és akkor vettél egy cipőt ennyiért, vagy egy órát ennyiért, vagy így valahogy. Azt hiszem, hogy különböző beszámolókban az Hublot megjelenésekről relatíve kevés szó esett, úgyhogy én most egy kicsit bővebben foglalkozok velük. Az ő újdonságaikban a fő hangsúly szerintem természetesen a Big Bangnek a megújulásának kell, hogy kapja, ugyanis ugye a Big Bang Unicode családot ellátták most ezzel a Reloaded címkével, előrehozták konkrétan a szerkezetnek az oszlop kerekét, tehát a számlap felül is látszik, a szerkezet skeletonizálva lett, és ez ugye az Unicode 1280-as nevet kapta, ami egy flyback chronograph szerkezet. Ráadásul azt is elmondták, hogy az új szerkezettel kapcsolatban, meg az új kialakítás miatt 5 új szabadalmat védettek le, csak ez a kiadás miatt, és hogy az ötös számnál maradjunk, 5 új színben mutatták be, tehát konkrétan 5 szín árnyalatban lesz elérhető, és ezen kívül 2 külön kiadásban is, az egyik ugye a Kylian Mbappé, ez a fehéres rózsgoldos változat, de szerintem sokkal egyedibbre sikerült a Usain Bolt féle kiadás, ami alapvetően sokkal jobban ilyen jamaikai színek, meg nagy feketeség, meg fekete összetartozás, meg ilyesmi ideák is belekeveredtek, de mégis én úgy gondolom, hogy ettől azért sokkal erősebb lett. Mindkét sportolótól azt kértek, hogy egy olyan mondatot mondjon, amit magának szokott mondani, ha lelkesíteni szeretné magát, és ez bele is került mindkét órának a lünetteinek az alsó részébe, de ezeknél sokkal látványosabbak lettek az Impact kiadások, amik a Spirit of Big Bang családba érkeztek. Ugye egy 10 évvel ezelőtti megjelenésnek állít emléket, és szerintem önmagában is az lélegzetelállító, hogy képesek voltak gyémántokat Zafir tokba foglalni, úgyhogy a kettő között nincs fém, tehát hogy konkrétan direktbe a Zafir tokba foglalni gyémántokat. Ez önmagában kőfoglalásilag is szerintem egy rémálom lehet, tehát, hogy ezt hogy csinálják meg, hogy a Zafir ne törjön el, és a gyémánt se pattanjon el. Tehát, ez... És ami még különlegesebb a gyémánt kiadásnál is nem ez a fekete, hanem konkrétan egy ozmium számlapos kiadás érkezett, aminek ugye az az érdekessége, hogy azt mondják róla, hogy ez a legdrágább nem radioaktív nemes fém jelenleg, és olyan 2200 euróba kerül jelenleg gramja. A végére pedig még betolták ezt az 1 millió svájci frankos órát, ami ugye a Big Bang Impact 1 million névre hallgat, és ebben 44 karátnyi gyémánt van, vagyis összesen 500 darab. Mindezt ugye elrendezték egy központi turbion körül, és ez sem újdonság egyébként a márkánál, mert 20 évvel ezelőtt csináltak hasonlót, hanem ezt is csak egy kicsit így leporolták, és ebbe a Haute Jewelry nincsbe beültették, és megmutatták, hogy azért az Hublot nagyon sok mindenről szól, nem csak arról, hogy limitált kiadások vannak, hogy együttműködések vannak, hogy minden, hanem konkrétan ők ékszerészetileg is igazán tudnak, és ugye ahogy a neve is sugallja, ez bizony 1 millió svájci frankba kerül, és lényegében ez egyfajta ilyen direkt versengés, már a Jacob & Co-val ugye náluk lehet ilyen nagyon hasonló dolgokat látni, meg ugye a Van Cleef-nél. A Hermès idei megjelenésével kapcsolatosan kicsit olyan vegyesek az érzéseim, de például a H08 Squalet sorozat tagjai szerintem jól sikerültek, voltak bennük skeletonok is, de nekem egyébként inkább a visszafogottak tetszettek, mert a skeletonoknál így nekem annyira nem adta. Ez a DLC-zett titántók, és akkor még a skeleton, és akkor az indexek, így az összhatás ott nekem így fura volt, viszont nekem nagyon tetszett ez a sokkal hagyományosabb, ahol rendes számlap volt, rendes indexek voltak, viszont monopusért csináltak belőle. Úgy érzem, hogy az, hogy a márkának a H betűjét, mint egyfajta mintázatot elkezdték használni, a Sion is, meg a Rotoron is, meg minden, az nekem sok volt, és ez a Hermès-től alapvetően teljesen független, hogyha bárki más csinálta volna, ahogy például a Rolex szokta az ő motif dial-jait, nekem az is sok, úgyhogy ez nem a Hermès-ről szól, hanem magában erről a megvalósításról. Viszont nagyon-nagyon érdekes volt az Arco Samarkand kiadás. Ezzel az indigo vagy fehér San Luis kristályból készült számlapos modellel megvillantották azt, hogy milyen bonyolult technikai megoldásokat is meg tudnak oldani. Az egésznek a központi eleme ez a bonyolult lófej, amit lehetett volna sokkal egyszerűbbre rajzolni, de hát a tradíció az azért tradíció, hogy tartsák. És ugye itt nem csak az van, hogy a számlap kristályból ki van vágva, hanem konkrétan egy ugyanilyen méretű és ugyanekkora zafírt is vágtak, ami bele van helyezve, tehát ezzel is még jobban megbonyolították önmagában a gyártási folyamatot. És hogyha hátulról megfordítjuk, akkor látszik rajta a mikrorotoros percismétlő szerkezet, ami ebbe az egészbe belekerült, és ami először nekem nem is tűnt fel, hogy egy aszimmetrikus tokról beszélünk, hogyha megnézitek a felső füleket és az alsó füleket, két teljesen más megoldással lehet itt rajta találkozni. Volt ennek egy fehér gyémántos változata is, amit a Touch and Try Session-en nekünk csak mutogattak, és az ott az első alkalom az egész hét kapcsán, amikor bármire azt mondták nekünk, hogy ne nyúljunk ehhez az órához. És nyilván értem, hogy ez 280 ezer euróba kerül, viszont más gyártókhoz ennél kétszer, háromszor, négyszer vagy akár tízszer drágább órákat, nem hogy engedték, hogy megfogjuk, hanem konkrétan kérték, hogy próbáljuk föl. Tehát, hogy így, ezt így nem annyira értem. Még a Slim the Hermes Squalette Line-ból mindenképpen ki kell emelni ezt a nagyon csontvázasított változatot, ami persze kékített számlappal és kékített hidakkal, meg mindenféle elemekkel érkezik, aminek az igazi különlegessége, hogy még csak nem is ez, hanem az, hogy az észak-déli félteket is egyszerre mechanikusan nyomon tudja követni, és maga a szerkezet pedig egyszerűen csak egy csoda, nagyon pazarul néz ki, így a, ezzel a minimalista kék sávval, amit alapvetően számlapnak kéne hívni, vagy kell egyáltalán annak hívni. Sok lesz már a H-betű svárka, de jártam a Hotelensnél is, amiről szintén volt már videó, és egyébként nagyon szerencsém volt, mert Guillaume Tetu ott volt, aki konkrétan a márkának az alapítója, ugye 22 évvel ezelőtt ő alapította a márkát, és ő tartotta nekünk a prezentációt, és így volt alkalmam egy kicsit beszélgetni vele, egyébként még az egész után négy szem közt is, sőt utána egy másik rendezvényen találkoztunk, és ő jött oda hozzám, mert megismert, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó első érzés volt, de nem sztorizni akarok, hanem a Sphere nevű példánynak a negyedik kiadását akarom nektek megmutatni, ami egy különleges retrográd Jumping Hour, és hogyha akarom, ez nem is Jumping Hour, hanem igazából Floating Hour, mert hogy itt bár van ugrás a szerkezetben, de maga a földgömb, ami az órát mutatja, az ilyenkor egy nagyon érdekes fordulatot tesz meg a másodperc tört része alatt, és ezt egy külön ilyen erre készült műanyag 3D nyomtatott szerkezeten nekünk meg is mutatták, hogy mégis milyen mozdulatot tesz meg a földgömb, csak azért, hogy egy órával odébb menjen. Homokfúvott titán és feketített hidak övezik ezt az egészet, és nagy nyílt szerkezetes monstrum, 28 darab készül belőle összesen 74.600 svájci frankért. Másik nagyon érdekes dolog, és erre húzták fel lényegében az egész kommunikációjukat idén, a Kubera névre hallgató kiadásuk, amit a Markus Eilinger tervezett, és ez alapvetően azt mondták, hogy a New Yorki felhőkarcolóknak a hangulatát megidézni, ennek köszönhető ez a fajta hipnotikus számlap, amit itt láthatunk, merészpárosítás szerintem ez a zöldes számlap és maga a türkiz, de mégis egyébként tök jól működik, ráadásul ez a fajta mintázat megjelenik a szíjon is, és nagyon érdekes kitüremkedések vannak még az órának a Tokián is, és ahogy nézed, még nagyon sok apró finomságot fel lehet fedezni ezen az órán, aminek a szerkezetét egyébként a La Jouperie gyártotta, és az Agenor tette rá ezt a fajta Jumping Hour ráépítést, úgyhogy ezért ennek az ára valamivel visszafogottabb, mint az előző, ez 35.600 svájci frankba kerül, viszont a következő, az már megint egy olyan, amit már sortban lelőttem nektek, ez a Retrovision 64 névre hallgat, konkrétan a Star Trek világát idézi meg, és a Star Treknek a kommunikátorát gyártották le, egy az egyben lényegében lineáris retrográd Jumping Hour-os turbionon, ami önmagában egy titán tokba készült, ami barna PVD bevonatot kapott, maga a rácsa pedig, ami szintén titán, de vörös arany PVD bevonatot kapott. Annyira szürreális ez a dolog, hogy teljes ellentmondás van az órának a kinézete és a benne lévő technika, hogy az óra az iszonyatosan vintage-nek, iszonyatosan avitnak tűnik, már így a hangulatát tekintve, viszont maga a technika, ami benne van, az pedig pazar, és egyébként iszonyatosan drága is. Ebből összesen 3 darab fog készülni, és 129.700 svájci frankért fogják eladni, és jó, egyébként azt mondta, hogy valószínűleg ezek az órák majd a távol-keleten fogják megtalálni a saját gyűjtőiket. Megértem, hogy miért. Kicsit hosszabban beszélek még a Zinről, ugyanis róluk sem szóltak nagyon a hírek, és a legelső egy nagyon érdekes dolog, ez a 308-as Hunting Watch-uk, és itt konkrétan nagyon jól megmutatja, hogy hogyan lehet egy A problémára megoldást szállítani, ugyanis a probléma az az, hogy a német vadászati törvények szerint nem lehet mesterséges fényt használni éjszakai vadászatkor, tehát konkrétan figyelni kell, hogy mekkora fényt ad a hold azon az éjszakát, amikor elmennek vadászni, tehát lényegében egyfajta ilyen holdfázisos órát valósítottak meg, tehát hogy igazából semmi bonyolult, csak önmagában a megközelítése az, és ez került rá egyébként ugye ez, erre a lebegő mutatós számrapra, ahol ha megnézitek a szélén, ugye lehet látni még egy pointer-détes komplikációt is, benne egy Sellita SV382 van, a tokja természetesen acél, a mérete sem túl nagy, mert 44 mm-es, ugye 200 méteres a vízállósága, ahogy a legtöbb zinórának, zafír elől és hátul, az ára pedig 3000 euró. Egy különleges titán kronográfot hoztak, ugye a 903-as családból, hogyha ismeritek a Zinnek és a Breitlingnek a lényegében közös történetet, akkor tudjátok, hogy miről van szó, ha nem, akkor elmondom nagyon gyorsan. Ugye amikor a Breitling a kvarcválság után csődbe ment, akkor a Navy Timernek a jogait megvásárolta a Zin a márkanév használaton kívül, tehát ezért van az, hogy 100%-os Navy Timer kinézeti órát adhat el a Zin, és ez is egyébként egy ilyen ünnepi kiadás, ugyanis ez a Zinnek a 65. születésnapjára készült, pont ezért készült maga ez a kiadás titánból, mert azért annyira titánnal nem nagyon szokott dolgozni a Zinn, és ezért is van ez a nagyon sötétes tónusú toknak és a világos kéknek ez a nagyon érdekes szín árnyalata, ami nem teljesen megszokott itt a márkánál. 41 mm-es maga a tok, és a Lajouperének az L112-es kronográf szerkezete került bele, ami természetesen, ahogy látjátok a képen, ez egy oszlopkerekes kronográf, 500, ha jól emlékszem, nem sorszámozott kiadásra limitálták, és 3980 eurós áron lesznek elérhetőek, ami szerintem a teljes kiállítás legolcsóbb kronográfiává is teszi egyben. Ha már krono, akkor a 936-osból is bemutattak egy nagyon érdekeset, ami megkapta az S, vagyis a Schwarz jelölést, ugye egyáltalán nem véletlenül DLC-zett az egész, fekete maga a számlapja, a háromsegéd számlapos megoldások helyett ez egy bikompax, és ez azért is van, mert ez a Zinnek a saját in-house-nak nevezett SZ05-ös szerkezete kerül benne, ami egy nagyon erősen módosított 7750, ami úgy működik, hogy nem 30 perces gyűjtő van, hanem egy órás, viszont kivették belőle az óra gyűjtőt, ezen kívül pedig ugye kis másodperc mutatás van még rajta, és a dátumot pedig 6 órára tették, úgyhogy gyakorlatilag ebből áll maga a módosítás. Ez a 43 mm-es kiadás egyébként nem limitált, legalábbis nem találtam erre való információt, az ára viszont 4150 euró. A Vadi új 544-es családból érkeztek kiadások, ennek ugye fém, illetve gumiszíja. Egy kicsit az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy megpróbálják az 556-os családnak a sikerét valahol reprodukálni, és előállítottak egy ilyen menj bárhova és viseld ezt az órát dolgot, amit így gyakorlatilag tudsz viselni a mindennapokban, nagyon eszközórás, nyilván itt is bikolor, illetve ebből van fekete-fehér, illetve van fekete-fehér piros kis másodperc mutatóval, és lehet hordani fekete gumiszíjon, illetve lehet hordani fémszíjon, vagy esetleg bőrszíjon is. Egyébként megkockáztatom, hogy ezek a modellek voltak azok, amik a teljes kiállítás alatt a legolcsóbbak voltak, ennek 1390 eurótól indulnak a gumiszíjas változatok, a többi nyilván ennél azért drágább. A Jubo standjára egyébként kellően elcsigázottan érkeztem, és az aznapi utolsó időpontom volt, még azon is egy picit elgondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha ezt kihagynám. Viszont sosem voltam még náluk, ezért gondoltam, hogy na, azért mégiscsak meg kéne nézni őket, és persze mutattak be egy csodálatos, klasszikus, hagyományos dolgokat, tőlük náluk is volt ugye a Zinnhez hasonlóan így olajban működő órájuk, természetesen kvarc, viszont ami a legizgalmasabb volt, és konkrétan állítom, hogy a teljes Swatch & Wonders legizgalmasabb dolga volt, azok ezek a színváltós kiadások, tehát képzeld el azt, hogy kilépsz a kapun, egy olyan órában, aminek zafír a tokja, világos a számlapja és világos a szíja, majd lesétálsz a strandra, leülsz a napozó ágyba, és néhány perc elteltével konkrétan egy teljesen más színű óra van rajtad, aminek a tokja akár fekete, akár zöld, akár lila, akár kék, vagy akár mondjuk pezsgőszín lehet, és a számlapja is fehérről feketére vált, vagy a színe éppen fehérről lilára, vagy bármilyen színűre, amilyen éppen kitalálnak. Tehát szerintem ez egy zseniális dolog. Nyilvánvalóan nem forradalmi, nyilván ezeket a részeket egyesével már nagyon sokan megcsináltak, de ezt így egyben egy komplett kiadáson még senkitől sem láttam. Az árára nem emlékszem, de konkrétan nagyon-nagyon izgalmasra sikerült ez az, azt hiszem, 5 vagy 6 toxinű kiadás. Ez a színváltós tematika számomra el is lopta a sót, úgyhogy gyakorlatilag csak erre figyeltem a teljes bemutatóról. És a legvégét azt mindig meg kell koronázni, ahogy most is. Az Ulysse Nardin most mutatta be a Super Freak-et, ez ugye emléket állít a 2001-es Freak első kiadásának, és ennek az egésznek ugye az a lényege, hogy gyakorlatilag az óragyártás alaptéziseit sikerült nekik az elmúlt 25 évben felrúgni, és ezt most összetették egyetlen egy darab órába, és ezt mutatják meg. Például ugye a Freakeknek híresen nincs számlapja. Nincs rajtuk ugye mutató, pedig azért az óragyártásban általában alapnak tartunk, de itt maga a szerkezet az, ami mutatja az időt. Nincs koronája sem, úgyhogy a lünettet lehet mindenféle beállításokra használni. Szilíciumból van a gátkereke, aminek az az érdekesség, hogy ma már ez nem tűnik olyan hú de húha dolognak, viszont akkoriban ez egy világforradalom volt, előttük senki nem csinált szilíciumból gátkereket, sőt ugye a billegőre mondták azt, hogy hát az a legkényesebb része az órának, és pont ezért megcsinálták szilíciumból gyémánt porra, hogy még keményebbek legyenek. És ugye az egész Super Freak egy 44 mm-es fehér aranytokban érkező óra, ami tartalmaz mindent, amit korábban elmondtam, de ahogy itt most látjátok, ez egy dupla flying turbion. Ez jelen tudásunk szerint a legbonyolultabb komplikációval nem rendelkező óra, tehát konkrétan óra, perc és másodperc mutatás van rajta. A másodperc mutatás azért érdekes, mert eddig egyik Freak sem mutatta a másodpercet, ugye itt maga a hídnak a legvégén van egy forgó tengely, ami mutatja a másodpercet. És ugye ez maga a percmutató is, az óramutató pedig egy szinten lejjebb van. Maguk a turbionok pedig ugye egymás mellett vannak, 10 fokban megdöntve, és egymással ellentétesen járnak, és ha az órát megfordítjuk, akkor pedig egy valódi szörnyeteggel találjuk magunkat szembe. Nem véletlen, ez grindernek, vagyis darálónak hívják. Ez azért is van, mert bennük nem rotor van, hanem ezeket pengéknek nevezik, annyira vékonyak, viszont a végükön pedig magának a pengéhez tömegéhez képest nagy súly van. Ez pont azt a célt szolgálja, hogy a lehető legkisebb kézmozdulatra is beinduljon, és elkezdjék felhúzni a főrugót, amire ugye szükség is van, mert a dupla flying turbion elég sok erőt és energiát fogyaszt el, úgyhogy gyakorlatilag csak olyan 3 napnyi járás tartalék az, ami az órában eltárolódik. Összesen 50 sorszámozott darab készül belőle, és 348.100 euró a listára, szerintem brutális és bődületes, de hát gyakorlatilag a teljes Juli Snowden erről szól. És ennyi volt most a nagy rendezvény, a következő videóban a további kis rendezvényeknek a helyszíneiről fogok márkáktól mutogatni érdekességeket.